Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Kinek mit jelent a történelem? Legtöbbünknek csak egy tantárgy, amit az iskolában. Az azonban tény, hogy történelmünk ismerete szükséges jelenünk és talán jövünk megítéléséhez is. Március 15-e kapcsán történelmi témáról fog szólni a podcast. Köszöntöm Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A Nagykanizsai Városi Könyvtár kínálatában szerepel egy sajátos történelemóra. Ez Musztács Krisztián és Benke Dániel nevéhez kötődik. Erről is fogunk ma beszélgetni. Ti ketten a március 15-ét munkával töltitek. Nem azért, mert nyitva lesz a könyvtár, mert mentek előadást tartani.
Az Élő Történelem Teaház programot visszük most már több mint 10 éve. Mind a kettőnknek van történelem végzettsége. Nem a hagyományos tanári útvonalat választottuk, hanem úgy gondoltuk, hogy ha már könyvtárosok vagyunk, és van úgymond ilyen tudásunk és képességeink, akkor abból is megpróbálunk minél többet visszaadni, ezáltal is növelve a könyvtárnak a program lehetőségeit, és hát nyilván ez számunkra is személyesen is fontos, hiszen használhatjuk azt a tudásunkat, amit összegyűjtöttünk, és láthatjuk másoknak.
Nem a könyvtárba tartotok előadásokat, ez a dolog lényege, hanem ti mentek úgymond házhoz.
Eredetileg úgy képzeltük el, hogy a könyvtárba is majd jönnek hozzánk, aztán mindig alkalmazkodtunk. Az elején csak egyszer-egyszer mentünk, és most már tényleg az van, hogy szinte kizárólag megyünk, ha hívnak minket, vagy kistelepülési könyvtárba, vagy iskolai helyszínekre szoktunk legtöbbször mostanában eljutni ezzel.
Ugye mi próbáljuk egy kicsit pluszt hozzáadni, azt mondjuk, mint ami egy történelem órán elhangozhat. Tehát próbálunk, mint tárgyi eszközökben, mint filmekben, mint képi anyagban, könyvekben olyan anyagokat hozni, amik hozzáadnak, amik segítik megérteni azt, amire mondjuk egy történelem óra keretében nincs lehetőség. Tehát például a repertoárunkban található Szuronytól
elkezdve. Ide hoztad megmutatni.
Igen, kardon, palacsintasütőn keresztül minden, gázálarcig, tehát hogy azért mégis más lesz, kézzelfoghatóbb lesz, könnyebben megérthető lesz egy gyerek számára.
Az élményszerűség
igen,
a lényeg.
Igen, itt ez nagyon fontos. Nekünk például nincs olyan megkötöttségünk, hogy ne tudnánk beleásni egy-egy résztémába jobban magunkat. Nem maradhatnak ki a nemzeti ünnepeinkhez köthető előadások, és nyilván ezek a legnépszerűbbek, de ennek ellenére nagyon sokat foglalkozunk a keresztes háborúval, a holokauszttal, a történelemben megjelenő elitalakulatokkal, tehát hogy végig megyünk egészen az ókortól napjainkig.
Most március 15-e kapcsán mik azok a témák, amikre kihegyezitek az előadásotokat?
Az előadás címéből is kiderül, tehát hogy a huszárok és a nők forradalma. Kiemeltünk két olyan csoportot, akinek más-más szempontból, de nagyon meghatározó szerepe volt a 48-49-es forradalom során. Az egyik egy katonai elitalakulat, a huszárság, akik a korszaknak meghatározó harcosai voltak. Rengeteg csatát eldöntöttek itt a forradalom idején is, de mi azt is megpróbáljuk megvilágítani, hogy úristen, hát ezek az egyszerű emberek miért jelentkeztek katonának? Sokszor ez egy kényszerpálya volt, hiszen nem volt más választásuk ezeknek az embereknek. Elsősorban mi itt arra világítunk rá, hogy egy nőnek mondjuk azért milyen kiszolgáltatott szerepe volt abban az esetben, hogy a férfi úgy döntött, hogy ő forradalmának áll és meghal, akkor onnéttól mondjuk a családnak az életét neki kell továbbvinnie, vagy például az ő felelőssége az, hogy a férfi mondjuk előre meghatározta, hogy mondjuk a testvéréhez vagy kihez kell újra férjhez mennie. Olyan esetekről is tudunk, amikor leverik a forradalmat, és a megtorlások idején az egyik hölgyet nyilvánosan megbotozzák, és ez a férfi számára annyira elviselhetetlen, ez a megalázás, fogja és öngyilkos lesz otthon, amit a feleségével tettek, tehát nem tudja földolgozni. És gondoljunk bele, tehát hogyha egy meghatározó forradalmár volt a férjünk, aki mondjuk emigrációba ment, hát milyen élete lehetett annak a nőnek mondjuk azután Magyarországon.
Az ilyen életszerű történetek után, amikor ezt elmondjátok a gyerekeknek, hogy reagálnak? Talán az 1848-49-es forradalom a legtávolabbi ünnepünk. Az az, ami tényleg már annyira történelem, hogy igazán semmi személyes tapasztalatunk nincs. Egyáltalán a gyerekek érzik-e, amikor erről beszélgettek, hogy ez milyen lehetett?
Pont ezért is hoztunk fel ennek kapcsán olyan témakört, mint a huszárok vagy a nők kérdése, ami nem az esemény történetet dolgozza föl, vagy azt, amit amúgy is megemlítünk az ünnepségek kapcsán, és ezért nagyon jók a filmanyagok. Például a 80 huszár című filmből szoktuk a végén a jelenetet, amikor összecsapnak a huszárok és az osztrák katonák. ott tényleg valósan látják, hogy ennek mi a tétje. Puskalövések vannak, ott meghalnak. Mai gyerekek azt, hogy most képernyőn látnak meghalni embert, előfordult.
Sok számítógépes játékban is ez.
Meg ott ez már nem üti meg úgy az inger küszöböt, de amikor látják szenvedni mondjuk az állatot, ott már kicsit úgy elül a csönd, ami még hatást szokott kiváltani. Van egy versenyfilm, két huszár, egy osztrák és egy magyar huszár párbajozik, és egyetlen egy szó nem hangzik el a kisfilm alatt, csak egy vívás. Egy rendes vívókkal vették föl. A végén tényleg az van, hogy ott meghal az egyikük, viszont a másik meg részt vesz a temetésen, mert hogy amúgy egy faluból származnak, és barátok is voltak, csak éppen a forradalom két oldalára kerültek, és amikor ott van a temetésen, és ugye gyászolja minden, akkor ott tényleg egy kicsit úgy el szokott ülni a csönd, és akkor úgy belegondolnak ők is, hogy tényleg ez annak idején bárkivel megtörténhetett.
Mik a legjellemzőbb kérdések?
Legtöbbször azért nincs túl sok kérdés. Ha iskolai kereteken belül tartunk előadást, akkor ritka az, hogy kérdést tennének
föl. De miért vajon, mert nem tud mit kérdezni, vagy nem meri megkérdezni, vagy...
Bennem vegyes érzések vannak. Egyrészt szerintem, amikor így közösségben vannak a gyerekek, tehát hogyha vannak közöttük az, akinek tetszett is, akkor sem fogja azt mondani, hogy tetszett, mert hát akkor ciki lehet a dolog. Ugyanúgy, mint a tanórán, csöngessenek ki, aztán menjen mindenki a dolgára. Ami kérdések szoktak lenni, 48-49 folyamán, ugye itt a 80-20-ár kapcsán jut eszembe, hogy hát akkor harcokban, akkor tényleg az állatok is elpusztultak. Egy háború, az pusztítás. Ott nincs az, hogy valami megkímélődik, vagy valami. Tehát ott szoktuk mondani, hogy itt már az életösztönök uralkodnak.
Vendégünk Rába Völgyi Attila, a Túri György Technikum történelem tanára.
Egy normál történelem órán, március 15 kapcsán, mire van idő?
Szánunk rá. Ha lehet 2 órát, ha lehet 3-at, attól függ, mert szükség van azokra a gondolatokra, amit itt Krisztián, illetve Dani is említett.
Tehát igénylik a gyerekek a személyességet?
Ha nem is azt igénylik, de hogy levegyük. Ami körülötte van, és hogy igyekezzünk arra felelni a figyelmet, hogy a valóság, ahogy a filmek esetében itt elhangzott, hogy megnézhetjük, hogy mi történik, itt is. Ezt fel kell vázolni, meg kell mutatni, és törekedni rá. Nem szívesen vesznek ebben részt, mert ahhoz az ismereteik sajnos annak ellenére, hogy jó néhány ünnepét végighallgattak, végigtekintettek, hát elég szerény. És akkor az elején kell kezdeni. Van egy ünnepünk, amelynek volt hosszú előzménye. És az előzmények közül meg kell kezdeni a mazsolázást, amely képet alkothat arról, hogy egy ilyen folyamatban mi újság Pesten, mi újság Pozsonyban. És az érdekek, a törvényalkotás és a fiatalság és a lendület, hogy hogyan hozható össze. Egyáltalán összehozható, mert tudjuk, hogy nagyon kevés volt a kapcsolat. És meg kell kísérelni, ha sikerül egy óra alatt, akkor igen. Ha nem, akkor több időt kell rászánni, és amit Krisztián így csinálnak, az azért szimpatikus, mert ők ketten vannak. Kettő, az egy olyan lehetőség, egy olyan opció, hogy kiegészíthetik egymást más emberek, más tartanak fontosnak, és ezt nem baj, ha látja a diák. És jó lenne, ha ez a kettős látás meg lenne az összes többi tanórán, mert könnyebben tudnánk egymást is segíteni, és könnyebben tudnánk a reakciókra is válaszolni. Meg kell őket közelíteni, én azt látom az érzelmeikkel keresztül, mert az ismereteik nem biztos, hogy olyan széles körül.
Mióta tanít történelmet?
Már lassan 3 évtizede.
Mit tapasztal, hogy a mai generációnak mennyire kell másképp átadni a történelmi ismereteket, mint mondjuk 20 éve?
Teljesen.
És miben?
Mindenben. Nálunk a módszertant és az oktatásról alkotott képet folyamatosan kellene változtatni. Ez nem történik meg. Ez is egy óriási dolog, hogy fiatal emberek jönnek be. Tehát nem én vén, meg esetleg néhány idősebb kollega, hanem lát másokat. Mert a korosztály az jellemző, hogy nálunk 40-45 és a feletti. Jönnek a 30-as, és jó napot kívánok, és egészen más hatást érnek el. Lehet, hogy nem csinálnak semmit jobban, rosszabbul, mindegy, de mások. És nem szoknak ehhez hozzá a fiatalok. És ez a nyitottságukat is bezárja. Nekünk arra kell törekedni, hogy minél nyitottabbak legyenek a különbözőségre, a különbségekre, az érzékenységre, hogy picit próbálják megnyitni magukat. Ha nem nyitja meg magát, és nem tudom elérni, akkor vége van. Azokat a kulturális területeket érdemes felhasználni, amely más, mint a tankönyv és a szöveg. Ezt most önmagammal ellentéteset mondok, hiszen az érettségi vizsgákon nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy szöveg és hogy feladat. És amikor megjelennek az ilyen törekvések, mint a fiatal embereké, akkor azt mondjuk, hogy a kis levegő, oxigén, valami tavasz. Mert egyébként meg nem tudom elvonatkoztatni magam, és nem mesélhetek mindig, és nem nézhetünk filmeket. Mert ha annak a követelményrendszere megváltozna, akkor azt mondom, hogy jó. viszont nekünk kellene az idősebbeknek megtalálni azt az elegyet, amellyel nem székhez kötve, nem asztalhoz kötve, nem könyvhöz kötve, hanem mint ember nyitottan a világ felé forduljanak. És akkor nekik ez igényük, nagyon kevés a tapasztalatuk szerintem, és abban a pillanatban, hogy megjelennek ezek a gondolatok, egyáltalán eltérő valami más, vagy másként, én úgy gondolom, hogy ezt meg fogják szokni. Tehát ha többel találkoznak, és nem csak történelmi, matematikából is, vagy testnevelésből is, mindegy, hogy melyik tudományterületet említjük, akkor szerintem könnyebb feléjük elindulnunk, mert én azt látom, hogy ők nem jönnek felénk. Hát nekünk kell menni, törekedni, és minél többször és minél gyakrabban őket ilyen helyzet elé állítani, és lesz bennük egy tapasztalat.
Mennyire jellemző az a mai generációra, középiskolásokról beszélek elsősorban, hogy a körülöttük lévő világra reflektálnak és kérdéseket tesznek föl. Most azért itt az elmúlt három évben nagyon sok minden történt körülöttünk, lehet a Covid, de most itt van az ukrán háború mellettünk. Mennyire érdekli ez őket? Mennyire tesznek föl történelmórán egy kérdést, hogy tanár úr, nem értjük most, mi van?
Nálunk ez jellemző a mostani időszakban, hát nem biztos, hogy mindig azt válaszolom, amit ők várnak. Mert tényleg van egy olyan állapotunk, nekünk, akik az oktatásban részt veszünk, minthogyha ilyen mindenhatók lennénk. Minden tudók lenni. És föltesz egy egyszerű kérdést, amelyre tudom, hogy nem fog tudni egyszerűen válaszolni, és le kell, hogy zárjam. Ha nem tudok rá válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem. És el is kerülöm, mert ez annyira friss. Mert ez elkezdődik valahol a Romanovokkal, aztán akinek van ideje, gyomlálja végig. De valószínűleg 4-5 órán alatt nem fog tudni megállni, amíg a birodalom megjelenését, törekvését és a környezet fogadtatását össze nem tudja rakni. És akkor jön a 20. század, szerte, szanaszét mindennel. Ha lenne olyan alap, amivel sajnos gyakran találkozunk, hogy nincs, vagy el kell oszlatni esetleg olyan véleményeket, amelyek nem is biztos, hogy megalapozottak, ez egy hosszú, komoly munka, és ők nem hiszik el nekik, erre nincs idejük.
És akkor mit tud mondani?
Most magyarázd el, akkor én azt mondom neki, jó, akkor most nyitunk 2 hét kurzust, tehát neki a hétköznap az borzasztóan egyszerű. Van egy kérdés, van egy válasz, vénjünk tovább. De ezek nem ennyire egyszerű, tehát nekik ezt meg kellene szokni.
És akkor mit mond nekik egy ilyen kérdésre?
Azt mondom, hogy szomorú a helyzet, és azért nem nyilatkozom, mert túlságosan sok infóval nem is rendelkezek. Ha nem rendelkezek, akkor mit társam a számat? Kezdhetem a romoloknál, de ezt nem fogja megvárni. Az, hogy most mi okozta a konfliktus, honnan eredezhető, kinek milyen érdekei vannak, és mindig egy országot említünk, és akkor ott már azt mondom, jó, akkor húzzuk le a rendet, mert ez nem csak Oroszország kérdése. Azt meg nem tehetem meg úgy érzem, mert nem elég az idő ahhoz, megértsük azt, hogy mikor ki indít egy offenzívát.
De akkor kinek a felelőssége válaszolni egy gyerek ilyen jellegű kérdésére?
A miénk. De akkor olyat válaszoljunk, amit fel tudunk vállalni. És megérti, hogy azért nem biztos, hogy olyan egyszerű. Voltak 9-esek, végzősök is, és igyekeztem rövidre zárni. Mert ez viszont a mi környezetünk, a felnőtt környezetünknek szerintem nem biztos, hogy szerencsés üzenete feléjük, hogy pikpak azonnal.
Pláne egy ilyen kérdésben.
És abban a pillanatban, hogy mi e felé elvisszük, hogy ez ilyen hosszú, biztos vagyok benne, hogy nem válik türelmetlenné. Őket mi, a felnőtt világ, mennyire nehéz helyzetbe hozzuk, mert ez a mi alkotásunk szerintem nem rosszabb és nem jobb egyiknél sem, bármely világról beszélünk, viszont ha elkezdünk törekedni arra, hogy megértessük, hogy egy folyamat az nem biztos, hogy 10 másodperc, akkor már értünk el eredményt. És akkor nem biztos, hogy rántott át 10 másodperc alatt akarja elkészíteni. Nem lehet azt mondani, hogy őket a világ nem érdekli. Csak nekik a sávjaik, a felületeik, azok rendkívül tömörítettek. És most ott tartunk, hogy egy jel, az egy fél életút. Akkor fejtsd ki, légy szíves. Jó, hát arra már nincs idő. És igaza van, mert ezt látja, hogy az idő, az borzasztóan fontos. Ha lenne is, nem képes végigvárni. De nem ezt szokta meg. Otthon is mi felnőttek azt mondjuk a gyerekeinknek, és pikpak, és nem az, hogy bocs, ez meg ez. Várjunk. Viszont hozzá lehet őket segíteni. Tehát meg kell találnunk azokat az utakat, amelyek egy picit ehhez elvisznek, hogy van ott egy info, és az miből született? Ebből. Na ne, hát nincs nekem erre időm, és mondják gyakran. Mondom, próbáld ki, hát amikor elkezdesz egy munkafolyamatot, akkor te sem azonnal takarítod ki a szobádat. Időt fog igénybe, miért szellőztetsz, megnézed, hogy hol.
Csak most csatoljunk vissza, Dani és Krisztián. Miért fontos nektek ezt csinálni? Nem ez a jellemző.
Szerintem első körben ez indított el minket, ahogy jöttek a tapasztalatok is, amik meg a visszajelzések, abból látszott, hogy tényleg e felé kell elvinnünk az egészet, hogy minél több olyan téma legyen, ami tényleg kiegészítés és kicsit a más típusú gondolkodást el tud indítani.
De miért fontos az, hogy ezt átadjátok másnak? Érdekel, gyűjtitek az erekéket, otthon elolvasol egy csomó könyvet, megnézel filmet, de miért fontos az, hogy elvigyétek ezt a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, és átadjátok ezt a tudást?
Én úgy gondolom, hogy a történelem az egy olyan zseniális dolog, ami nélkül nehéz meghatározni magunkat a jelenben is. Annyi mindenre megtaníthat minket a történelem, csak nem veszük észre, vagy nem vonjuk le belőle a megfelelő következtetéseket. Kicsit néha úgy érzem, hogy az ember történelme olyan, mintha mindig visszakerülne ugyanabba a spirálba, csak változnak a szereplők meg a korok. Miért fontos? Hát épp ezért fontos. Tehát az, hogy megtanítani egy embernek, hogy gondolkodj már, vondd le a saját következtetéseidet, szerintem a történelmenek erről kell szólnia. Olvasd el, nézd meg, gondold végig, gondolkozz. Akkor a hétköznapi életedben is könnyebben fogsz boldogulni és élni.
Azt érezze mindenki, hogy ez rólunk szól emberekről. A korok nagyon különbözőek, de maga a lény, az ember azért nem megy át akkora változásokon, legalábbis a múltban. Nyilván van a jelen, itt egy év alatt több történik, mint 5000 év alatt korábban, de hogy érezzék, hogy ők ugyanúgy húsvéremberek. Esznek, isznak, alszanak, szórakoznak, gondolkodnak, dolgoznak, valamin tevékenykednek, akár hosszú-hosszú időn keresztül, és hogy beazonosítsa magát, hogy hát ő is része ennek a történelemnek. Hogy találja meg az ő maga helyét, ahogy a kivételes képességek többsége megtalálja. Nekünk annyi van, hogy ezekre ráirányítjuk a figyelmet. Nem biztos, hogy el tudunk menni a társadalom minden rétegéhez, vagy bárkit példaként fel tudunk hozni, de érezze, hogy ő része ennek. És ha nem lesz részese, akkor az életében egy hiány fog keletkezni. Mert mindannyiunknak van valamilyen szerepünk. Jó, lehet, hogy erről megoszlanak a vélemények, hogy ez most tetszik, nem tetszik, bejön, de valamire törekednünk kell, hogy valamit elkapjunk, valahol megtegyük azt, amit mi esetleg a történelem által képesek vagyunk feldolgozni. Minden korszakunkban van szerepünk, még akár, mert azon gondolkodtam, amit miközben Dani mondta, hogy a fiataloknak több lenne az élettapasztalata, akkor valószínűleg ezekhez a témákhoz is közelebb kerül, mint ahogy mi megtehetjük idősebbek. És hogyha ezt fel tudnánk úgy építeni, hogy akkor mi van 25 évesen, mi van 35 évesen, 45 évesen, 50 évesen, akkor lehetne egy olyasfajta képet kapni, hogy mi volt az értelme? Eljutottunk hozzájuk? Kihez jutottunk el? Milyen mértékben? És akkor arra is lehetne fel, hogy gyerekek, van, te rotottunk. Hol? Hát itt látod, mert ez kimaradt, mert azért vagyok meg őszintén bizonyos összefüggésekhez, ők tizenévesen még kevesek.
Mennyi sikerélménye van tanítás során?
Nehéz értékelni. Egyrészt nem szeretik, azt csináltam egy ideig, hogy tábla értékeltek 0-tól 10 pontig. Hát összesen ketten merték főtenni. Volt egy időszak, amikor kaptunk írásos visszajelzést, és azért jó volt, mert kaptam rengeteg egyest. És akkor meg kellett néznem, hogy mi volt az egyes. Őnála mi volt az egyes? Ez nagyon hiányzik ebben a rendszerben, hogy ők ezt ne úgy érjék meg, hogy na biztos ki akar szúrni velem, és akkor elteszi az életemet, mert én azt mertem mondani, nekem ez nem tetszett. Pedig ez a világ legtermészetesebb dolog. De félnek ettől nagyon. És jó lenne, mert akkor lenne következménye. Csak egy mellék megjegyzés az egyik fiatalembertől minap, de hamar elment ez az óra. És csak annyit válaszoltam, mert dolgoztál.
Köszönöm szépen. Ha 1848-ról beszélünk, mindenkinek megvan a nagyjából a klasszikus élmény, könyvélménye, a kőszívő ember fiai. Ma már nem tudom, hogy a gyerekek ezt mennyire olvassák, mennyire értik, mennyire szeretik. Rengeteg film, feldolgozás készült. Neked személy szerint van ebben a témában kedvenced?
Igen, hát hogyha a filmet kell mondani, amivel dolgozunk is ezzel a témában, akkor én mindenképpen a 80 Huszár című filmet kiemelném. Ha könyvről van szó, akkor én kiemelném Nyári Krisztiánnak az egyik könyvét. A Fölébredett a Föld, levelek, hősök, történetek 1848-49-ből. Ezt azért emelném ki, mert nem egy tipikus szakirodalmi könyvről van szó. Szerintem Nyári Krisztián mindig nagyon jól találja meg azt, hogy bemutatni az emberi hangot, az emberi érzéseket, tehát mondjuk meglátni egy író, egy esemény mögött az embert és annak a mozgató rugóit. Számomra ez egy csodálatos könyv, amiből nagyon sokat lehet meríteni, hogy az emberekben hogyan is játszódhatott le 48-49 esemény története, úgyhogy ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom.
Olvassák el! Véget ért a mostani podcast is. Mi köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.